14%-kal nőttek tavaly a bérek a magyar labdarúgó bajnokságban. 93 millió euróra emelkedett az összesített bérköltség az NB1-ben. Ezzel a magyar bajnokság a 18. helyre lépett a legtöbbet költő európai labdarúgó divíziók listáján. Habár a hazai bajnokságban a bevételeknek körülbelül csak egyharmada kerül a sportolókhoz, a játékosok havi átlagkeresete így is 3,8 millió forint körül mozog. Szabados Gábor szerint az átlagkereset értékét óvatosan kell kezelni, mert a bajnokságon belül óriási különbségek vannak a csapatok pénzügyi erőviszonyai között. A sportközgazdászt Mauer Kristóf kérdezte.
Az Európai Labdarúgó Szövetség nemrég kiadott pénzügyi jelentéséből az derült ki, hogy a magyar első osztályú futballcsapatok 93 millió eurót költöttek bérekre az idei szezonban. Ugye ez elsőre egy óriási számnak hangzik, hol áll ezzel az NB1 európai viszonylatban?
Egyre jobban megközelíti az európai középmezőnyt a magyar NB1, és egyre magasabb helyet foglal el a listán. Most már az első 20-ban van az NB1 az európai országok közül ezzel a fizetési átlaggal.
Mit mondhatunk el a bérek változásáról? Azért alapvetően megfigyelhető egy trend, hogy évről évre egyre több pénz van a sportokban, főleg a futballban. Mennyivel emelkedtek pontosan ebben az évben a bérek?
Az UEFA kimutatása szerint nagyjából 1 millió forinttal nőtt az átlag kereset a magyar csapatoknál. Nyilván ez egyrészt követi azt a trendet, hogy a fizetések folyamatosan nőnek, mert a bevételek is folyamatosan nőnek. Ez egy nemzetközi trend, és a magyar kluboknak is a bevételei, amelyek ugye elsősorban a televíziós bevételekből és a szerencsejáték bevételekből fakadnak, ezek is általában nőnek, ahogy megyünk előre az időben. De természetesen amiatt is lehetséges ez, mert az újonnan igazolt játékosok magasabb fizetéssel érkeznek eleve, tehát ez is felfele húzhatja a béreket, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a Ferencváros az elmúlt években nagyon komoly nemzetközi szereplést tudhat a magáénak, ami nyilván komoly nemzetközi bevételekkel jár, tehát ezzel ők ugye kiemelkednek a magyar mezőnyből, egészen kiemelkedő fizetéseket tudnak adni a játékosaiknak, és természetesen ez is felfele húzza ezt az átlagot.
Régiónkban kicsit perspektívába téve ezt az összeget, Lengyelországban például 96, Ausztriában például 137 millió eurót fordítanak bérekre, azonban a magyar növekedés tekintve kijelenthető-e az, hogy nem sokára esetleg első helyen leszünk pénzügyileg ebben a régióban?
Ez természetesen elképzelhető, de nyilván nagyon függ minden attól, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben általában hogyan fog tudni növekedni a nemzetközi futballpiac, és természetesen attól, hogy lokálisan milyen változások történhetnek. Még egyszer mondom, a magyar kluboknál például a fizetéseket nagyon erősen befolyásolja az, hogy a klubok többsége az a bevételeit elsősorban a központi MLS-en keresztül érkező bevételekből szerzi, tehát a televíziós jövedelmekből és a szerencsejáték jövedelmekből. Nyilván, ha ebben például valamilyen változás történne, akkor az nyilván kihatna a magyar NB1-es fizetésekre is.
Milyen befolyása lenne esetleg, hogyha magasabb számban látogatnák a mérkőzéseket? Mennyire befolyásolná ezt a növekedést?
Jelenleg a jegybevétel az nagyon kicsi részét teszi ki a klubok bevételeinek, tehát egy néhány száz fős növekedés például az átlag nézőszámokban nem nagyon befolyásolná ezeket az összegeket, mint ahogy úgy általában a bevételeket sem. Egy jelentősebb növekedés lenne, tehát akár több ezer fővel is megnövekedne az átlag nézőszám, az már azért komolyan észrevehető lenne a klubok büdzséjében is. Egyrészt a jegybevételek növekedésében, másrészt nyilván ez együtt járna például szponzori bevételek vagy más hasonló bevételek növekedésével is, tehát ez azért már észrevehető lenne a klubok bevételében, és akkor nyilván azokban az összegekben is, amit a játékosokra költem.
Hogyha ezt a 93 millió eurót átszámoljuk forint összegre, az 36 milliárdot fog kiadni, és miután 12 darab csapat játszik jelenleg az NB1-ben, átlagosan ez 3 milliárd forintot jelent csapatonként. Nehéz azonban elképzelni, hogy egy olyan csapat, mint például a Ferencváros, akik évről évre Európában harcolnak a jobbnál jobb pozíciókért, hasonló fizetést adjon, mint például egy kieső jelölt csapat, akár a Vasas. Mekkora eltérés van divízión belül, vannak erre esetleg becslések, amelyek ezt meg tudják határozni?
Nagyon nagy különbségek vannak a magyar NB1-en belül. A Ferencváros az kiemelkedik minden tekintetben az NB1-ből, egyértelműen ott vannak a legmagasabb fizetések. Ott ennek a 3,8 milliós átlagnak a többszöröse is előfordulhat több játékos esetében is, tehát egészen nagy különbség a mezőny többi részéhez képest. Még nyilvánvalóan vannak olyan csapatok, ahol egyetlen egy játékos sem éri el ezt a 3,8 milliót. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, ezt az átlagot, hogy a legtöbb futballista ennyit keres, vagy főleg nem minden futballista ennyit keres, még csak azt sem mondhatjuk, hogy az átlagos futballista ennyit keres. Vannak nagyon sokan, és a többség ilyen, aki ez alatt van, és vannak nagyon kevesen, akik bőven-bőven e fölött az átlag fölött vannak, tehát nagyon nagy a szórása ezeknek a jövedelmeknek. Nyilván ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a pályán is ennek mindig látszódnia kell. A hétvégén például ugye a Ferencváros döntetlen játszott otthon a Kecskeméttel, miközben a Kecskemét valószínűleg a legkisebb átlagfizetéssel rendelkezik, ott szinte biztos, hogy egyetlen egy játékos sem éri el ezt az átlagot. A Ferencvárosnál meg valószínűleg minden egyes futballista az átlag felett van.
Melyik csapatok engedhetik meg még maguknak a Ferencvároson kívül ezeket a magas béreket?
Jelenleg a Fehérvár és a Puskás Akadémia az, amelyiknek a költségvetése szintén kiemelkedik a többi csapat közül, messze nem annyira, mint a Ferencvárosé. Közelebb vannak azért a többi csapathoz, mint a Ferencvároshoz, de azért a többi csapattól is már eltávolodott ez a két egyesület. Ez látszik is egyébként az átigazolási politikájukon, tehát hogy tudnak játékosokat élő szerződésből kivásárolni és komoly összegekkel szerződtetni. Általában ez ugye az eredményeken is meg szokott látszódni. Éppen most ugye egy olyan szezont élünk, hogy a Fehérvár ennek ellenére kifejezetten rosszul szerepel a bajnokságban, de ez megint csak a futballnak a különlegessége, hogy nem mindent a pénz dönt el, de még egyszer mondom, ez a két csapat, tehát a Fehérvár és a Puskás Akadémia az, amelyik még szintén kiemelkedő fizetést tud biztosítani a labdarúgóinak.
Nagyjából tudunk-e számot tenni arra, hogy a bajnokság bevételeinek pontosan hány százalékát teszi ki a sportolók fizetése?
Nyilván ezt nem könnyű megmondani. Az UEFA-nak egyébként a saját számítása alapján nagyjából egy harmada a bevételeknek megy a labdarúgók fizetésére. Ez lehet, hogy most így hirtelen soknak tűnik, de ez egy kifejezetten kicsi szám, tehát nagyjából azért mindig a bevételeknek a felét el szokta érni a játékosok fizetése, és ez a legtöbb bajnokságban így is van. Tehát az, hogy ilyen alacsonyan tudja tartani a magyar NB1 ezt a szintet, az kifejezetten egy európai szinten is kirívó adatnak mondható. Nyilván ebben benne van az is, hogy azok a bevételek, amelyek a magyar futballba érkeznek, azok alkalmasak arra, hogy akár visszaforgassák őket más fejlesztésekbe, akár arra, hogy a tulajdonosok a saját maguk használják fel.
Próbáljuk meg még magyar sport viszonylatba perspektívába tenni ezeket a fizetéseket, tehát például mekkora az eltérés egy futballista, illetve egy valamelyik másik csapatsport játékosa között, legyen itt például vízilabdáról, kézilabdáról szó.
Nagyon nagy különbségek vannak, tehát a labdarúgást igazából gazdasági szempontból semmilyen más sportággal nem lehet összehasonlítani. Én azt szoktam mondani, hogy a gazdasági szempontból két nagy csoportra lehet osztani a sportágakat. Az egyik csoportban van a labdarúgás, a másikban meg az összes többi. Óriási a különbség, még Magyarországon is óriási a különbség a kettő között. Jelenleg a többi csapatsportágban, tehát kézilabdában, kosárlabdában, vízilabdában egy-két olyan játékos van, aki mondjuk ezt az átlag fizetést, amit itt az UEFA számításai alapján kimutattak, tehát ezt a 3,8 millió forintot, ezt meg tudja haladni, de tényleg csak kevesen, míg a többség az jóval-jóval futballisták átlaga alatt van. Egész egyszerűen azért van, mert jóval kisebbek a bevételei ezeknek a csapatoknak. Hát itt azt kell elképzelni, hogy például mondjuk a Ferencvárosnak az éves bevételét, azt mondjuk sem a veszprémi kézilabda csapat, sem a győri női kézilabda csapat nem éri el, miközben ugye ez a két csapat a Bajnokok Ligájában rendszeresen a Final Four-ban szerepel, a Győr az ugye többször meg is nyerte, tehát mondható, hogy a világ legjobb csapatai közé tartoznak. Egész egyszerűen a sportágak közötti erőviszonyok ilyenek.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották.